happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
És Isten azért hívott fel bennünket, mondjátok velem együtt, hogy áldások legyünk, és áldást mondjunk. Mert a názáreti Jézus Krisztusban az Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az én főpapom és engesztelő áldozatom, aki az igazi szentélyben, a szentek szentjében tartózkodik most is, hogy Istennek a javait, áldásait reám árasztja. És én hittel a mai napon is keresem az ő jelenlétét, mert megvan írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. És a mai napon is fölgerjesztem az Úrnak a kegyelmi ajándékát, ami a bensőmben van, és megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusban, hogy ellenálljak az ördögnek, mert megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfut az tőletek. És hiszem azt, hogy hatalmat adott az Úr nekem is, hogy kígyókon, skorpiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért az Urat magasztalom, dicsérem, az Úr velem van, ezért kicsoda ellenem. Halleluja! Hiszem, hogy az élő Isten a názáreti Jézus Krisztusban a diadalra vezet engemet is. Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Nehémiás könyve, 5. rész. Ezután történt, hogy nagy felzúdulás támadt a szegény nép között a gazdag júdaiak ellen. A férfiak és asszonyaik így panaszkodtak.
Nagy a családunk, sok gyermeket nevelünk, szükségünk van a mindennapi kenyérre. Valahonnan gabonát kell szereznünk, különben éhen halunk.
Mások ezt kiabálták.
Házainkat, földjeinket és szőlőskertjeinket már mind zálogba kellett adnunk, hogy gabonát vehessünk az éhínség miatt.
Mi meg azért zálogosítottuk el a földjeinket és szőlőskertjeinket, hogy a királynak járó adót ki tudjuk fizetni. Már ott tartunk, hogy fiainkat és leányainkat kell eladnunk rabszolgának. Én már el is adtam a leányaimat, és nem tudom megváltani őket, mert a földem és a szőlőm már a másé. Pedig mi is éppen olyanok vagyunk, mint ezek a gazdagok. Fiaink és leányaink is éppen olyanok, mint az ő gyerekeik.
Panaszkodtak mások. Mikor ezeket a panaszokat hallottam, nagyon megharagudtam. Azután átgondoltam az egészet, és lecsillapodtam. Majd elmentem a gazdagokhoz és a vezetőkhöz, és felelősségre vontam őket ezért a helyzetért.
Ti uzsoráskodtok a testvéreitekkel szemben. Nagy kamatokkal terhelitek őket, és elveszitek vagyonukat.
Azután népgyűlést hívtam össze ebben az ügyben. Ott, a nyilvánosság előtt ezt mondtam a gazdagoknak.
Gondoljátok meg! Júdeai testvéreinket eladták rabszolgának az idegen népeknek, mi pedig nagy áldozatokkal visszavásároltuk őket, hogy ismét szabadok legyenek. Ti pedig, kihasználva szorult anyagi helyzetüket, a saját testvéreiteket adjátok el rabszolgának. Sőt, arra kényszerítitek őket, hogy magukat adják el nektek.
Azok csak hallgattak, és nem tudtak mit felelni. Majd így folytattam.
Amit tesztek, nem helyes. Meddig nem akartok még Istenünk félelme szerint élni, hogy végre ne gyalázzanak bennünket ellenségeink és az idegen népek? Nem csak ti adtatok kölcsönt a szegényeknek. Én is, rokonaim is, szolgáim is adtunk nekik pénzt és gabonát. Egyezzünk meg, hogy most mindannyian elengedjük a szegényeknek az összes kamatot, és többé egyikünk sem számít fel kamatot a kölcsönökre. Ti pedig még ma adjátok vissza az összes zálogba vett földeket, szőlőskerteket, olajfaligeteket és házakat. Sőt, a kölcsönbe adott pénznek, gabonának, bornak és olívaolajnak eddig beszedett kamatait is adjátok vissza nekik. A gazdagok akkor így feleltek.
Rendben van. Visszaadjuk mindezeket, és nem követelünk tőlük ezután semmit. Úgy teszünk mindent, ahogy mondtad.
Ekkor hívtam a papokat, hogy a gazdagokat eskessék meg arra, hogy ígéretüket meg is fogják tartani. Azután levettem a köpenyemet, és az emberek szeme láttára kiráztam még a port is belőle.
Így rázzon ki Isten mindenkit a házából és összes vagyonából, aki ezt a megállapodást megszegi. Mindenét veszíts el, váljon teljesen földön futóvá, mondtam nekik.
Az egész gyűlés pedig felelt rá.
Ámen, úgy legyen!
És dicsérték az örökkévalót. Uralkodásának 20. évében nevezett ki Artasasta király Júdea kormányának helytartójává, és a 32. évig viseltem ezt a tisztséget. Ez alatt a 12 év alatt nem szedtem a helytartónak járó adót a néptől. Sem én, sem a rokonaim nem éltünk ezzel a jogunkkal, és a magunk kenyerét ettük. Ezzel szemben az előttem kormányzó helytartók a maguk megélhetésére rendszeresen beszedték a nekik járó adókat az élelmiszerből, a borból, és ezen felül még fejenként 40 sékel ezüstöt is. Ráadásul a szolgáik is nyomorgatták a népet. Én azonban tiszteltem és féltem Istent, és nem tettem semmi ilyet. Nem vettem el senkinek a földjét. A város falának újjáépítésén az összes szolgámmal együtt magam is ott dolgoztam. Ezen kívül rendszeresen nálam étkezett 150 júdai vezető, nem is szólva azokról, akik a körülöttünk lévő népek közül jöttek hozzám, és mindezt a saját költségemre. Naponta a következőket készítették el a szolgáim ezeknek a vendégeknek az ellátására. Levágtak egy ökröt, 6 hízlalt juhot, és sok baromfit. Minden tizedik napon többféle bort hozattam a számukra bőségesen. Ennek ellenére nem szedtem be a helytartónak járó adót, mert láttam, hogy mennyi teher van a népen, és milyen sokat kell dolgozniuk. Kérlek, Istenem, emlékezz meg arról, amit azért a népért tettem. 6. rész. Azután befejeztük a város falának újjáépítését. Nem maradt rajta egyetlen rés sem. Már csak a kapuk szárnyait kellett a helyükre illeszteni. Ezt megtudták ellenségeink is. Szamballat, Tóbiá, az arab Gesem és a többiek. Ekkor Szamballat és Gesem üzentek nekem, hogy találkozzam velük Kefirin faluban, az ónósíkságon, ugyanis merényletet terveztek ellenem. Visszaüzentem nekik.
Sok dolgom van, nem mehetek el innen. Ha elmennék, félbe maradna a munka.
Ugyanezt az üzenetet 4-szer is küldték, de én mindannyiszor így válaszoltam. Szamballat 5. alkalommal is küldött a szolgájával egy levelet, amelyet nem zárt le. Ezt írta.
A környező népek azt beszélik, és ez Gasmu is megerősítette, hogy te és a júdaiak fel akartok lázadni, azért építitek a város falát. Azt mondják, te akarsz a király lenni. És prófétákat is megbíztál, hogy hirdessék ki Jeruzsálemben, hogy te vagy Júdea királya. Figyelmeztetlek, hogy ez Perzsia királya is meg fogja hallani. Ezért gyere, tanácskozzunk!
Erre a következő választ küldtem.
Szamballat, ebből egy szó sem igaz. Semmi ilyesmi nem történt. Az egészet csak te találtad ki.
Ellenségeink meg akartak félelmíteni bennünket. Azt gondolták, ha sikerül megijeszteniük minket, akkor elgyengülünk, abba hagyjuk a munkát, és sohasem fog elkészülni a fal. De én imádkoztam.
Istenem, erősíts meg engem!
Azután elmentem Semajához, Delája fiához, aki Mehétabél fia volt. Semajá bezárkózott a házába, és ezt mondta.
Nehémiás, menjünk a templomba, zárkózzunk be a belső részbe, mert téged meg akarnak gyilkolni. Igen, ma éjjel eljönnek, hogy megöljenek.
De én ezt feleltem neki.
A magamfajta férfi nem fut el az ellenség elől. Különben is, jól tudod, hogy aki nem pap, nem léphet a templom belsejébe, mert különben meg kell halnia. Dehogy megyek!
Felismertem, hogy Semaját nem Isten küldte, hanem ezt a proféciát azért mondta, mert Tóbiá és Szamballat lefizették. Azt szerették volna elérni, hogy félelmemben meneküljek a templomba, és így vétkezzek a törvény ellen, azután pedig vádolhassanak, és rossz hírbe keverjenek.
Istenem, kérlek, ne feledkezz meg róla, hogy Tóbiá és Szambálat mennyi gonoszságot követett el. Lásd meg, hogy Noadjá prófétanő és más próféták is próbáltak megfélemlíteni engem.
Végül mégis teljesen felépítettük a várfalat. 52 napig dolgoztunk rajta, és elúl hónap 25. napjára fejeztük be az újjáépítést. Amikor ellenségeink meghallották ezt, és az összes körülöttünk élő népek látták, hogy felépült a városfala, minden bátorságuk és önbizalmuk elszállt, mert megértették, hogy ebben a nagy munkában Istenünk segített bennünket, így tudtuk ezt befejezni. Akkoriban sokan a júdai gazdagok és előkelők közül gyakran váltottak levelet Tóbiával, ugyanis korábban hűséget esküdtek neki, sőt, egyesek rokoni kapcsolatba is kerültek vele. Tóbiá feleségül vette Sekanyá, Árak fia leányát. Ugyanakkor Tóbiá fia, Jehohánán pedig Mesullám, Berekjá fia leányát vette el. Ezek az előkelő júdaiak folyton azt bizonygatták nekem, hogy Tóbiá milyen rendes és megbízható ember, de közben szinte minden szavamat kikémlelték, és megírták Tóbiának, aki viszont állandóan leveleket küldött nekem, hogy megfélemlítsen.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nézzük meg tehát a Jakab, mit mond ezzel kapcsolatosan, 16. verszakról. Olvasom az 5. fejezetet. A 5. fejezetből a 16. verszakról. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Ismét imádkozott, és az ég esőt adott, a föld megtermi az ő gyümölcsét. Atyám fia, hogyha valaki, ti köztet, eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévegő útjáról, lelket ment a haláltól, és sok bűnt elfedez. Amen. Tehát, általában a keresztények magukért szeretnek imádkozni. De ez nem jó ima stratégia, hanem a legfontosabb, hogy másért imádkozzál. Például, amikor összevetelen vagyunk, és az emberek figyelnek az Úrra, többnyire arra gondolnak, hogy mit kellene most, hogy az Istentől kapjanak. De tudod, nagyon sokszor pontosan ez akadályozza meg, hogy a Szentlélek válaszoljon a kérésedre. Sokkal könnyebben felszabadul az Isten ereje, Istenek a kenete, amely hozza az imákra választ, ha másokért imádkozol. Majd ki fogjuk egyszer próbálni, hogy amikor itt a kenet, mindenki másért fog imádkozni, és nem önmagáért. Tehát ez azért is nagyon fontos, mert a szeretet a szívedben, a szellemedben csak így tud megerősödni, életbe fejlődni, hogyha rendszeresen imádkozol másért, vagy más valamiért. És éppen emiatt ma továbbra is a közben járó imáról fogok beszélni, aminek pontosan az a lényege, hogy másért, vagy másokért imádkozik egy hívő, nem önmagáért. Ahogy Isten igéje mondja, hogy például beteg testvéreinkért imádkozzunk, hogy meggyógyuljanak. Mert azt mondja Pál apostol, Jakab, hogy igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Tehát eredménnyel jár az igaz embereknek a könyörgése, és erre jó válasz, illetve példa, Illés prófétá, aki ha imádkozott, és azt kérte, hogy ne legyen eső, akkor nem volt eső. Ha azt kérte az Istentől, hogy legyen eső, akkor Isten esőt adott a földre. Tehát Isten együtt működik az imádkozó emberekkel, és különösen a mai életben, a mai világban a panaszkodás és az emberek vádlása helyett a problémás emberekért közben kell járni. Sokkal könnyebb a dolog az embereket megítélni, de amikor az embereket csak ítéled azért, mert problémás emberek, akkor egy szeretetlen ember vagy. Te akkor cselekszel helyesen, a názareti Jézus Krisztusnak a példáját követed. Jézusról pedig azt olvassuk, hogy még a kereszten is a bűnösökért imádkozott, nem sorolta föl a bűneiket, pedig bőségesen lett volna neki mit mondania, de inkább azt kérte Istentől, hogy bocsássa meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A gyülekezeteket tönkreteszi a törvénykezés. Tönkreteszi az, amikor a keresztények a kisujjukat sem mozdítják meg, jó szellemi erkölcsi állapotban lévő keresztények, azokért a testvéreikért, akik például hát bukdácsolnak, és nem tudnak még két lábbal megállni az Úrban. És tudod, ez gyakran amiatt van, mert nincs kellő ima, mennyiség, fölküldve az Istenhez azokért a gyenge keresztényekért, vagy erőtlen hitű keresztényekért. Ugyan ez az igazság a világi emberekre, hogy nagyon sokan megítélik a világi embereket, vagy a családtagjaikat, hogy kemény, hú, de nyomott ember, hú, de terhelt ember, de vajon eszedbe jutott, hogy mit mondott Isten igéje neked? Hogy imádkozzál érte. Nincs okod és jogod arra, hogy az ítélkezzél az emberek felett, mert Jézus Krisztus neked kegyelmet adott, és azért adott kegyelmet neked, hogy üdvösséged legyen, és az üdvösség után közben járó szolgálatba belépjél, hogy másokért könyörögjél. Mert az emberek nem azért lesznek igazak, mert megtérnek, hanem azért lesznek igazak, mert Isten kegyelmet ad az embereknek. A kegyelem adás pedig imára adod válasz leggyakrabban. Azért ad Isten kegyelmet embereknek, mert azokért az emberekért valaki imádkozott. Valamikor nehéz ezt megmondani embernek, hogy kinek az imája hallgatatott meg, de én meg vagyok róla győződve arról, hogy akik az Úrban vannak, úgymond megigazult emberek, hogy azok nem a cselekedeteik miatt lettek igazak, hanem azért, mert volt közben járójuk. Nem csak az Úr Jézus Krisztus járt közben a mennyekbe értük, hanem a földön is volt közben járójuk. Volt olyan ember, akinek a szívére ráhelyezte ezt az embert, az bűnös embert, és úgy érezte, hogy ezért az emberért neki imádkoznia kell.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarián, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmosz Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. 10. fejezet. Forogni kezd a Föld. 1956-ban megalapítottuk az első kanadai csoportot Torontóban, és ezzel a nevünkben szereplő nemzetközi szó végre értelmet nyert. Ám Kanada és az Egyesült Államok csak egy kis darabkája a világnak. Egyfolytában azt a képet láttam magam előtt, amit 1952-ben azon a bizonyos éjszakán mutatott az Úr. A földgömböt, ahogy forogni kezd. Emberek milliói néztek az ég felé minden kontinensen, megelevenedve a szeretettől, miközben várták az Úr eljövetelét. Az 50-es évek vége felé jártunk már, én pedig nem láttam, hogy ez történne. És amikor a lehetőség eljött, majdnem el is szalasztottam. 1959. decemberében érkezett a meghívás. A szövetség a KER elnevezésű szervezeten keresztül korábban már küldött segélyt a Haiti köztársaságban dúló éhínség áldozatai számára. François Duvalier elnök meghívott bennünket, hogy tartsunk egy 3 hetes összejövetel sorozatot az országban. Egy valamit tudok Duvalierről biztosan, mondtam azon a szombaton a Clifton étteremben. Mégpedig azt, hogy ő a legnagyobb diktátor az egész világon. Kínzások, titkos rendőrség. Ott nincs olyan ember, aki ne hallott volna történeteket Papadokról. Ha elfogadjuk a kormánya meghívását, azt jelenteni, hogy mindezzel egyetértünk. Rose azonban megcáfolta ezt az érvemet. A látomásodból, Démosz, kimaradt a világnak bármelyik része is annak kormánya miatt? Próbáltam visszaemlékezni. Nem. Minden kontinens, minden sziget tele volt emberekkel, akik szorosan álltak egymás mellett, először élettelenül és reménytelenül, majd pedig örömtelien és megtelve élettel. A politika nem játszott benne szerepet. Akkor nem gondolnám, hogy bele kellene vinni. Minél rosszabbra fordul a politikai helyzet, annál több embernek lesz szüksége arra, hogy a Szent Szellemre bízza magát. És természetesen Rose-nak igaza volt. Így történt, hogy 1960. februárjában a szövetségből 25-en repülőre szálltunk és Haitire utaztunk. Ekkor még nem sejtettük, hogy ezt az első légihidat mennyi követi majd a következő 15 évben. Mindössze annyit tudtunk, hogy valahogy mindegyikünk összegyűjtötte a repülőjegye árát, a szabadságát pedig áttette térre, a feleségem nyári vakációra számított, és a helyi csoportjaink ima támogatásával útnak indultunk. A repülőgép alig szállt le a Port-au-Prince reptéren, amikor az első ajtó kinyílt, és egy csapat katonatiszt lépett be kitüntetésekkel díszített ruhákban. Itt van dr. Shakarian? Kérdezte a csoport egyik tagja, aki nyilvánvalóan a tolmácsuk volt. Démosz Shakarian vagyok, mondtam, de csak egy tehenész vagyok, nem pedig üdvözöljük Haitin, dr. Shakarian. A csomagjait a szállodába szállítjuk. Lenne szíves velünk jönni? A többi elképet utas szeme láttára hagytuk el a gépet. A szigorú tekintetű katonák alkotta dupla sorfal között. Hosszú fekete limuzinokból álló konvoj várt minket. A vámnak, ami miatt a gépen egy halom formanyomtatványt kellett kitöltenünk, még csak a közelébe sem mentünk. Motoros kíséret mellett szirénáztunk végig a városon a Riviera Hotelig. Ott Arthur Bonhomme szenátor, a szenátus vezetője várt bennünket. Minden készen áll a ma esti összejövetelükre, közölte velünk tökéletes angolsággal. Amikor kitudódott, hogy tehenészetem van, felajánlotta, hogy elvisz a helyi marha piacra. Lenyűgöző látványt nyújtottak azok az emberek, akik mellett elhaladtunk az úton. Néhányan marhákat tereltek, vagy csak egyetlen kecskét. A nők minden különösebb erőfeszítés nélkül egyensúlyozták a fejükön az ananásszal, dinnyével, esetenként csirkékkel telepakolt kosarakat. De a legnagyobb megdöbbenést az okozta, amikor a piacra érve megláttam, hogy az állatokat ott a legyektől hemzsegő téren vágják le és adják el. A szárasság miatt, magyarázta Bonhomme szenátor, ami a legrettenetesebb, amire vissza tudok emlékezni. Le kell vágnunk az állatokat, mert nem nő a fű, amit megehetnének. Este 7:30 érkezett meg a 25 fős delegációnk a Port-au-Prince-i 23 ezer fő befogadó képességű Silvio Cato stadionba, ami már majdnem tele volt. Egy óriási, 6 méter széles és 18 méter hosszú, fából készült színpadot állítottak fel nekünk a pálya közepén. Nagyon boldog lettem volna, ha az a sok egyenruhás tiszt nem jön fel velünk az emelvényre. De Bonhomme szenátor biztosított arról, hogy a tábornokok és kormánytisztviselők jelenléte csak növeli az összejövetel tekintélyét az emberek szemében.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
És hát ez nagyon elszomorított bennünket, de amikor teltek az évek, itt a megtérés előtt azt gondoltuk, hogy most leállítanánk a Klaudiát a gyógyszerről. Szóltunk az orvosnak, hogy nem szeretnénk, hogy tovább szedni a gyereket, úgy érezzük, hogy a gyerek rendben van és meggyógyult. És mondta, hogy hát ő még ezt nem tenné így iskola előtt, ez egy nehéz időszak, mert az iskola kezdete, de hát végül is lehet. És akkor így szabadon megadta nekünk ezt a lehetőséget, levettük a gyereket a gyógyszerről, azóta gyógyszer nélkül van a gyerek a felnőtt, a csodálatos nagy lányunk, felnőtt ember, és ma az a nagy dolog, hogy hasonló gyermekekkel foglalkozik, mint amilyen ő volt gyerekkorában. Nekünk ez is egy óriási nagy bizonyság Istennek a munkájáról, hogy az, aki nem tudott beszélni, nagyon komoly tanulási problémával küszködött, az, aki magatartás problémás volt, az most másokat rendszerez, rendbe rak, tanít, kognitív funkciókat fejleszt, stb. Úgyhogy ez is egy fantasztikus dolog részünkről. Tehát a kezdetén, az ő életének a kezdetén is már volt egy bizonyság, de folyamatosan, és ma is az. Ő egy két lábájáról bizonyság nekünk, de a többi gyermekeink is egyébként, úgyhogy...
Mert hogy összesen három.
Három gyermekünk van, igen.
Tehát amikor megtértetek, kettő volt, és akkor utána született még egy kislány.
Igen.
És hogyan változott még az életetek ezek szerint ezen a területen nem volt semmilyen kétség bennetek, hogy az Úr ezért hívott el, mert ő közben akar avatkozni a Klaudia életébe, és ilyen módon a ti életetekbe is.
Igen.
De ezzel nem elégedtetek meg, hanem ti is elkezdtetek változni. Abszolút. És ez hogyan tudnád összefoglalni, tehát 10 év után mégiscsak valamit előről kezdtetek, ez hogy megy?
Hát igen, én nekem például a szakmámat teljesen újra kellett építenem mindent, tehát én nem értettem semmihez. Abszolút újra kellett.
És ezt te teljesen mindenket. Magadtól váltottál, érezted, hogy az nem jót, vagy az, ahogy mondtad, úgy leszakad az emberről, hogy érzi, hogy amúgy sem tartozik hozzá.
Uh-huh. Én nekem csak a vendéglátás volt a mindenem. Uh-huh. De tudtam, hogy ezt a műfajta tovább csinálom, akkor nem tudok megállni. Tehát abban a hitben, abban a kinyilatkoztatásban én nem tudok megállni. Abban az elhívásban én nem tudok megmaradni. Mert azért ez, azt gondolom, hogy ez a fajta műfaj, ez már egy kész embert igényel, hogy ezeket a nehézségeket, amik ezeket a szellemi adottságokat, ami ebben megvan, azokat simán átélje, simán túlélje. Nem éreztem magam elég erősnek, nem éreztem magam elég jónak, azt gondoltam, hogy nekem ezt be kell fejeznem. És azt gondolom, hogy jól döntöttem, mert ma nem igazán ülnék itt szerintem, hogyha maradtam volna ebben. Uh-huh. Én tanácsolnám mindenkinek, aki ilyen zűrös háttérből jön, ami éjszakával kapcsolatos, vagy akár tudjuk nagyon a szellemi dolgokat, nagyon-nagyon radikálisan lehet csak megmaradni az Úrban, ha az ember 100%-osan szakít ezzel. Én feladtam teljesen, azt mondtam, hogy ha kell, meghalok, de ezt nem akarom így tovább.
És ezeket csinálni. Már mind az Úr jelentette ki neked, vagy kellett ebben tanácsadás, vagy mennyire egyszerű ezeket átlátni?
Uh-huh. Nekem ez érdekes, de nekem a megtéréssel kapcsolat, a megtérés idejében, tehát attól a pillanattól kezdve, mi beálltunk rendszeresen, szerda istentiszteletek, szombati istentiszteletek, pénteki fradi bibliaiskola, abszolút teljes mértékben, azt gondolom, hogy ezt csak így lehet csinálni, és ezeken a istentiszteleteken, igéken, bibliaiskolákon, igével való kapcsolaton keresztül Isten így kijelent az embereknek dolgokat. Érdekes, hogy talán ezért hálásak is vagyunk, és mi nem nagyon jártunk ki tanácsadásaink. Az Úr olyan szépen tudott így minket vezetni, és ezt Isten félelemmel mondom, félreértse senki.
Mert az nagyon... egyben jó kapcsolatrendszeretek van.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy áldás, hogyha nem kell minden dologért menni, mert az embernek ad az Úr kijelentést erről. És még egyszer hangsúlyozom, ezt Isten félelemmel mondom, hogy nem volt ilyen, de jó lenne, hogyha lányaink is mondjuk így tudnának minden nehézségeket megoldani, akár párkapcsolatban, akár munkai kapcsolat, akár bármi legyen az, hogy egy istentisztelet mindig ad valamit.
Ez
egy igeolvasás mindig ad valamit. Tehát, és akkor...
De azért nem félted őket a tanácsadástól.
Nem.
Mert mondtad, hogy nincsenek sztereotípiák, tehát fő, hogy megoldják.
Abszolút, sőt, hát lehet mindent sokkal jobban csinálni. Tehát,
igen.
És az a vágyunk nekünk is, azért is imádkozunk, hogy ők még jobban csinálják, hogy még áldottabbak legyenek, még jobbak legyenek. És nyilván a még többen, még jobban, benne van az, hogy még többet az Úrból, és hát nyilván vannak olyan Istennek olyan emberei, akik tudnak, nagyon sok hozzá tudnak tenni. Nem csak az ige, nem csak a prédikált ige, nem csak az olvasott ige, nem csak a testélet ige.
Hanem az ajándékok is.
Tehát az ajándékok is nagyon-nagyon sokat tudnak hozzátenni. Így van. Tehát
Éva, te anyukaként, amikor azt mondja az Attila, hogy mindenre ráálltatok, szerda, bibliaiskola, szombat, illetve nem tudom, hogy akkor szombat volt, vagy vasárnap, szombat. De ugye ez több ilyen rugalmas pillanat volt. Mennyire, ugye te mondta az Attila is, hogy gondoskodó anyukaként, neked ez volt a kérdés, hogy akkor hogy lesz most a gyerekekkel?
Tehát, hogy esetleg, hogy tudunk járni, igen, stb. Nem volt ez soha a kérdés számomra, mert én azt látom, hogy a gyülekezetbe járás nagyon fontos a gyerekek számára is. Ők is úgy tudnak fejlődni, hogyha járnak már egész pici korban is. Én mindenkit arra buzdítanék, hogy egészen pici gyerekeket is nyugodtan lehet vinni a gyülekezetbe, le lehet adni a gyerekszolgálatokba. Mi folyamatosan leadtuk a Lillát is, meg a Pálmát is, a legkisebb lányunkat is minden alkalommal a gyerekszolgálatba is, és nagyon jó nekik is, hogy kapcsolatrendszert tudnak kialakítani maguknak, ismernek mindenkit, és jól érzik magukat a gyülekezetbe. Tehát szerintem ez ér annyit, hogy az ember esetleg az otthoni kényelmét egy picit feladja azért, hogy el tudjon járni.
Így van.
Most akkor már ugorhatunk. Tehát most már mindegyikük felnőtt, pályát választanak, társat választanak, tehát megint egy új korszak jön az életetekbe. Ugye az embert elfoglalja az, hogy a gyerekeit pályára állítsa. Milyen nektek most, amikor már nem minden nap van szükség rátok otthon? Milyen ez az átállás? És pláne ugye a lányok miatt kérdezem, mert lányokat elengedni ugye megint egy más téma talán, mint fiúkat elengedni. Uh-huh. És nektek uh-huh. nincsen választás, csak lányokat tudtok elengedni.
Igen.
Főleg, hogy így összetartotok, ahogy mondtad is, Attila.
Igen, igen, igen. Igen, hát most már évek óta azért a hétköznapok nálunk úgy zajlanak, hogy a lányok azért végzik a mindennapi teendőjüket, munka, iskola, elmennek reggel, este jönnek. Mi este mindig meleg vacsorával várjuk, Éva mindig meleg vacsorával vár engem is, a gyerekeket is. Leülünk az asztalnál, megbeszéljük a napi eseményeket, és mindig így voltam, hogy kisebbek voltak is, hogy ennek ez volt az a pillanat, amikor mi őket tudtuk inteni, kicsit fenyíteni, megbeszéltük a dolgokat, itt volt a nagy kacaj, itt voltak a sztorizások, tehát mi eltöltünk egy órát legalább a vacsorával, halat eszünk mindig. és ez, de igazából már hosszú évek óta az van, hát a már felnőtt lányokról van szó, a legkisebb is 18 éves idén, tehát évek óta már az van, hogy napközben mindenki a dolgán van. Tehát amik kicsik voltak, akkor nyilván az Évára több szükség volt otthon, ma már ő is aktívan dolgozik, ő is inkább a mindennapos teendőivel van elfoglalva.
Tehát ebben is tudtál váltani, Éva, hogy otthoni anyuka voltál, és utána meg el tudtál kezdeni dolgozni.
Igen, igen. Hát amikor a legkisebb lányunk nagyobb lett, akkor már én is elkezdtem aktívan dolgozni.
És volt, amiben bele tudtál állni, vagy ez mennyire volt neked egy bajúdás, hogy most mit kezdjek magammal, vagy tudtad, hogy mit szeretnél kezdeni magaddal?
Hát igen, ez érdekes volt, ahogy kialakult. Igazából ezt is így ketten, nem is azt
hány tudom, hogy...
Igen, tehát
a kutyaasztalnál, az ebédlőasztalnál.
Egészen pontosan úgy volt, hogy mondtam az Évának, hogy most talán annak van az ideje, hogy... és akkor ezt most csináld meg, ezt a sulit, és akkor utána erre állj rá. És akkor azt mondta,
és milyen hogy szerencse, hogy ő ilyen engedem.
De ez neki ez volt is kedve, tehát ez ilyesmi...
Tehát olyasmibe bátorítottad, amiben majd csak át kellett lendíteni a...
Igen, küszöben. Igen, gyakorlatilag igen. Tehát ő pénzintézeteknél dolgozott korábban, adminisztratív munkák, és akkor most megvan egy kis ingatlan cégünk, irodánk, és akkor ő most ott foglalkozik ezzel itt évek óta. Uh-huh. De ő neki ez effektíve hétköznapi tenni valóban ez kvázi ugyanaz. Tehát ugyanazt csinálja,
amit szeret.
Ügyfelekkel tárgyal, beszél, stb.
Akkor te örülsz, hogy visszakerültél ebbe, és nem volt egy nagy, vagy nagy falat volt azért?
Nagy falat volt, igen, tehát sok év kihagyás után azért nagy falat volt egy ilyenbe belerázódni, de hát az Attila sokat segített egyébként ebben, meg hát a mai napig is tehát fizikailag is, hogyha például este nem vagyok otthon, akkor simán megcsinálja a vacsorát.
És akkor igaz lesz az, amit mondtál, hogy várjuk őket meleg vacsorát.
Igen, tényleg, ez így van.
És a vendéglátózás azért mégsem teljesen kopott ki az életetekből. Igen. Tehát akkor ezen átlendültetek, az már egy nagy falat volt, gondolom, hogy megint mindenki megtalálja azt, hogy ne egy légüres térbe kerüljön. Akkor ez így nem is kerültetek semmelyik időszakban ilyen légüres térbe, nem, ezek szerint.
Nem, mindig megvolt a folyamatosság tényleg, tehát Isten ezen a területen is gondunkat viselte. Tehát én az elején nagyon kétség voltam, és hogy hogyan tovább, semmihez nem értek, hogyan tovább. Megmutatta ezt is az úr, hogyan. Nem mondom, hogy a szívem csücske volt, amit csináltam, de gondviselő volt Isten fölöttünk, tehát megéltünk belőle, azért volt benne annyi kreativitás és annyi alkotás, hogy örültem neki annak, hogyha elkészült valami. Nyilván ez már messze áll a vendéglátástól, nem az a fajta műfaj, de mindig elég volt. És rájöttem egyszer arra, egyszer Sándor mondta egy alkalom, hogy ne azzal foglalkozzál, ne azt nézd, hogy mit csinálsz, hanem hogy meg tudsz-e belőle élni. Tehát, hogy rendben van-e attól a család. Tehát igazán sokszor az ember keresi így önmagát, hogy ki vagyok én, meg mi vagyok. Persze azt tudnunk kell, hogy ki vagyok, az Úrnak a gyermeke. A legfontosabb dolgokat nem lehet adni. De vannak bizonyos dolgok, én azt láttam, hogy nem az a lényeg, hogy most A pályaudvaron vagyok, vagy B állomás, hanem az a lényeg, hogy a családomat el tudom-e tartani, vannak-e problémák a családban anyagilag, vagy nincsenek, nagyon-nagyon fontos dolog, illetve, hogy azért ez hosszú távon tud-e minket fenntartani, felszínen tartani. Mindig így néztük.
És akkor az, amiről szó szokott esni, hogy egyrészt az ember az élete közepén valahol mégiscsak számot vet azzal, hogy akkor azt szerette, nem szerette, amit csinált, hogy van, hogy lesz előre, vagy akár a kapcsolatotok, amiben több időt töltötök egymással. Ez most egy megújulást kényszerít ki belőletek, vagy ezt is úgy látjátok azért ennek a lépéseit? Tehát, hogy amit életközépi válságnak szoktak nevezni, az mennyire érzitek ti ezt válságosnak?
Éva?
Hát,
nem akarok új fogalmat bevezetni ti életetekbe, nem, csak így ilyen létezik.
Igen.
Ha nektek nincs, akkor nem erőszakorom látok.
Én abszolút nem érzem válságban az életünket. Én egy biztos kézben tudom, és remélem, hogy ez így is fog maradni. Hát most egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy az egyik lányunk férhez ment, tehát ez nem egy könnyű időszak, hogy valakivel ugye 25 évig együtt éltünk, és utána egyik napról a másikra már nem alszik otthon.
És nem könnyű. És kell rajta.
Igen.
Sokakkal.
Igen.
Mert a férjével is, férje családjal. Igen. Tehát, igen.
Ez az enyém tiéd ki.
Igen. De hát ez egy öröm is természetesen, igen, hogy megtalálta abszolút azt a párját, aki nagyon szereti őt, és boldogok együtt. Tehát igazából ez egy jó bizonyság arra vonatkozóan, hogy valóban jó úton jár az ember.
Tehát akkor ez egy olyan típusú nehézség, vagy fájdalom, ami hozzátartozik az élethez, és ezért nem háborodtatok föl rajta, hogy veletek ez hogy fordulhat abszolút elő.
Nem, sőt, örülünk neki.
Ez nagyon nagyszerű dolog, ez csodálatos dolog, amikor idejött az ember, hogy férhez adja a lányát, de nyilván érzelmileg azért ezt meg kell tudni élni.
És tehát ezt hogyan? Azért kérdezem, hogy ez a válság nem csak mint negatív szót, igen, hanem hogy egy olyan időszak, egy ilyen kritikus időszak, amikor az embernek még jobban kell tudni, hogy merre felé tart, mert ugye abba kapaszkodik, hogy merre van előre.
Igen. Nagyon jó, át is csatolt az Éva egyébként, szerintem mondta, hogy nem érezzük válságüzetünket, de volt egy lányunk félreznek. Igen, szóval igen, én is így gondolom, hogy nevezhetjük egy érzelmi válságnak ezt, mert talán az elmúlt 20 évre visszagondolok, ilyen érzelmi katartikus élményt nem éltem meg, mint most. Tehát nem tud ennyire azért az ember, mert egyre érzem megkavarni semmi, vagy legalábbis Istennek hála olyan negatív nem volt, pozitív, meg ez egyben negatív és pozitív, de természetesen elsősorban pozitív. De hát azért úgy, ahogy mondta az Éva, tényleg azért lezárni valamit 25 év után, azok az emlékek ilyenkor följönnek, amikor kicsi volt, előjönnek a videók, előjönnek a idézetek, bemegyek a szobába, és tudom, hogy most már ez többet itt, ez nem fog úgy betöltetni, mint eddig betöltetett ez a szoba. Tehát nyilván ezeket biztos nehéz átélni, főleg az első gyereknél. Gondolom én, hogy a másodiknál, a harmadiknál már ez könnyebb, amikor megvan a praxis.
Majd megkérdezzük akkor is.
Igen, köszönjük, amikor megvan a praxis. De mi megvalljuk őszintén, és tényleg nagyon nyíltan, hogy mi ezt nem éltük meg könnyen. Tehát ez nekünk talán még a múlt időt is csak időzőbe teszem, hogy azért ez nem könnyű. De most volt az esküvő gyakorlatilag, ez még ez friss nekünk.
De akkor ezt, hogy írod le akkor ezt a csomagot? Mert ez egy nagyon mixtúra, aha, ugye, igen. Pozitív, negatív, az ember pontosan tudja, hogy ez jó, de át kell magát rágnia egy időszakon, amíg ezt úgy érzelmileg is tud erre csatlakozni. Mi az, amiben idézőjelben vigasztaljátok magatokat, vagy amiben kapaszkodtok, ami ebből kirángat majd?
Nagyon sok élmény ért bennünket az elmúlt években a gyerekeinkkel, és a Lillával kapcsolatosan is. Ezeknek nem vége van, úgy gondolom, hanem jönnek újak. És mivel folyamatosan előre megyünk hívőként az Úrban, kaptunk ígéreteket a múltban is, nagyon sokat megtapasztaltunk, megkaptuk, megnyertük az Úrtól, az elkövetkezendőkben is lesznek ígéretek, sőt, a perspektívikusan az örökké valóságban, hát ott meg mennyivel sokkal nagyobb ajándékok várnak ránk, mint az, hogy mondjuk a gyerek már elindul járni. Fú, de nagy dolog. Csodálatos, hogy például anyukának első elindul, óriási dolog. De hát, ha belegondolunk, hát ezek ma elindul, holnap már szalad, aztán utána elmegy otthonról.
Aztán férjed
és aztán
megy.
Aztán becsukja az, és azt mondja, hogy visszlát. Tehát úgy gondolom, hogy ezek az élmények, amik a mögöttünk vannak, nagyobbakat készítenek elő.
És akkor erre így rá lehet és állni, erre... és ettől kezdve ez nem válságos, hanem egyszerűen egy időszakos.
Így van, ez egy időszak, én azt gondolom, ez egy néhány napig nagyon érdekes élmény, érdekes érzelemvilágba csöppentünk. Aztán utána egy-két hétig még azért tart ez, és már egy-két hónap távlatából már az ember megkapja a vigasztalást az Úrtól.
Éva, nagyokat bólogattál, akkor ilyen teljesen egy húron pendültök ebbe? Tehát nagyjából egy hullámhosszom.
Igen, igen.
Ugyanazokat a hullámzásokat.
Igen.
Nincs külön anyai.
Talán szerintem lehet, hogy időben nekem inkább az esküvő előtti időszak volt, ami nehezebb. Most már azóta talán, mint hogyha úgy lennék vele, hogy ez egy nagyon jó, és igazából annak örülök, hogy ő boldog, ő is boldog. Az esküvő, tehát ez az esküvő után tudatosodott inkább így bennem, hogy látom őket, és tényleg látom, hogy nagyon jól kijönnek egymással, és jó, ez egy jó visszacsatolás. Az Attila meg lehet, hogy inkább most az esküvő után éli meg nehezebben.
Tehát fázis eltolódás van akkor.
Igen, kicsit fázis később, későn érő típus vagyok, igen. Lehetséges, hogy ezért tényleg így van, hogy én az esküvő napjáig így valahogy így, mint nem is nem vettem volna, tudomást, hogy meg fog történni. Ezt most erősek ezek a szavak, biztos érted, Katalin. De tényleg úgy, nekem inkább utána esett az egész le. Tényleg egészen konkrétan másnap sokkal nagyobbat koppant ez a történet, mint mondjuk az Évának. Tehát ez így, ő neki már elő, ő már készítette föl így magának, már mondta nekem, hogy jó, ha majd elég minden napnak a maga baja, persze, csak így mentünk tovább, de tényleg így volt, igen. Uh-huh.
Hát akkor ez a történet igazából nem ért véget, ahogy te is mondtad, hanem hát az örökké valóságba folytatódik, de mi nagyon köszönjük, hogy ezt a részét, ami a megtéréstől idáig eltelt, megosztottátok velünk.
Mi is nagyon köszönjük szépen. Mindenkinek szépen.
Márkus Attilával és Évával beszélgettem.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.